Azt biztosan tudom, hogy harmadszor még hallottam a kérdést, és innen kezdve úgy látszik, megszűnt a félelem, és a félelemmel együtt az ellenállás is. Persze nagyon nehezen tudom most eldönteni, hogy akkor eszméletlen voltam-e még, de valószínű, hogy már nem féltem az eszméletlenségtől. Utolsó emlékem egy kis csodálkozás, aztán riadalom. Két nagy fehér krizantém. Mondom, hogy krizantém. Itt van, hát itt van az orrom előtt, nem vatta és nem géz. Krizantém. Hogy kerül ide? Lássuk csak. Furcsa dolgok egy ilyen északi műtőben. Jó-jó, nyugalom, lássuk csak, mindjárt megfejtem. Aha, tudom már. Reakció ellenőrzés. Szaglásomat akarják ellenőrizni, hogy megvan-e még, azért tolták ide az orrom elé. De hisz a krizantémnak nincs szaga, atya úristen, ravatalon fekszem? Nem. Egyszerre ráeszmélek, mint mikor az ember éjszaka végre visszafordítja a képzeletébe megfordult ágyat, vagy a hátára fordított bogár, mikor forogni kezd, ráeszmélek, hogy az arcom fölfelé van már fordítva, nem lefelé. Szobámban feküdtem, hátamon az ágyamban. Az éjjeli szekrényen karcsú vázából szökken ki a két krizantém sudár dereka. 5 óra lehetett, a műtét utolsó óráját eszméletlenül éltem át. Nem emlékszem rá, de egybevágó leírásban hallottam később, hogy magamhoz térésem után kellemetlenül nyugtalankodni kezdtem. Erővel fel akartam ülni, talán túl magas párnának éreztem a koponyámra csavart hatalmas kötésturbánt. Ettől persze mindenki megijedt, és nekem estek, hogy azonnal feküdjek vissza. Ez nagyon elkeserített, és méltatlankodó ellenállást váltott ki belőlem. Először magyarázni próbáltam, meg voltam győződve róla, hogy összefüggően beszélek, hogy ez nemhogy ártalmas volna, de nagyon is helyes. Látván, hogy szempontjaimat nem akarják méltányolni, rögtön átcsaptam illetékességem felsőbb rangjának védelmezésébe. Mit értenek ehhez a nők? Mindent összezavarnak, elméletet és praktikumot. Feleségem miközben kétségbe esetten nyomkodott vissza, Kerstin nővért emlegette, aki utasítás alapján parancsolta meg, hogy feküdjek. Ezzel végzetesen elvesztette a vitát, tudnia kellett volna, hogy mindent elviselek, csak a tekintélyekre való hivatkozást nem. Kijelentettem, hogy a nők mind ostobák és nagyképűek, sejtelmük sincs a világról. Más férfiaktól átmajmolt formulákkal fontoskodnak, mindent jobban akarnak tudni. Ami Kerstint illeti, épp olyan ostoba liba, mint a többi, és ezt nem haboztam több nyelven nyilvánosságra hozni, hogy ő is hallhassa, ha bent van a szobán. A pillanatnyi meghökkenés diadalnak könyvelve elfelültem, és kajánul követelőzni és fenyegetőzni kezdtem. Észrevettem, hogy a legnagyobb rémületet azzal váltom ki, a fejemet mozgatom. Tehát a legkisebb ellenállásra lóbálni és lengetni kezdtem a nyakamon ingó behemót búvárharangot. Feleségem esküszik rá, hogy balackpálinkát is kértem, igen határozottan, és miután rám hagyták, hogy kapok barackpálinkát, vérszemet kaptam, és kijentettem, hogy teniszezni akarok, ami annál meglepőbb, mert soha nem teniszeztem, és nem is éreztem hiányát. Ezek után nyilván fogyatékos tárgyilagosságom büntetéseként altatót kaphattam, mert harcias kevésségem egyelőre szünetelni látszik. Magamhoz térve nagyon örültem, hogy világos van, és számolni kezdtem a magam szakállára. A számítás alapjául világosság és sötétség váltakozását figyeltem, csak semmi mást. Ebből lett aztán az űrzavar és keserves veszekedések forrása. 12-szer lett sötét és megint világos, és én egyre fokozódó önérzettel számoltam tovább, további kombinációk érdekében. Az se tett gyanakodóvá, hogy milyen egyformák ezek az időközök, és hogy Olive Krona is 5-szor vagy 6-szor mindig ugyanígy jelenik meg, az ajtóban nem jön közelebb, biztatóan és elégedetten bólint és eltűnik. De az utolsó felriadásnál valóban homályos volt már. Mikor veszik le a kötést?
Jaj, maga ébren van? Fáj valami-e?
Nem fáj semmi. Mikor veszik le a kötést?
A kötést? Kicsit korán kérdezi. Hát majd, ha kell.
Csak holnap?
Holnap. Majd 8-10 nap múlva.
3 hétig rajta hagyják? Hát ez talán túlzás, vagy rosszul hallotta?
Hogy 3 hétig?
Hát azt mondta 8-10 nap múlva.
Na igen.
Na, meg 12, az 3 hét.
Micsoda 12?
Micsoda? Hát nem 12 napja operáltak meg?
Na ne bolondozzon.
Hát mikor operáltak?
Ma reggel.
Nem feleltem, hátat fordítottam. Végtelen keserűség öntött el. Hát ennek meg mi az értelme beadni a betegnek magasabb orvos etikai szempontból, hogy túlbecsülte az időt? Csak hogy nagyobb türelemre bírják a továbbiakra való tekintettel? Azt hiszik, most mindent beveszek, mert az agyam sérült? Úgy teszek, mintha elaludtam volna, alig várom, hogy feleségem kimenjen. Rögtön hátamra fordulok, csengetek.
Ne tessék erőlködni.
Jó, jó, csukja be az ajtót, Kerstin nővér. Jöjjön közelebb, és mondja meg nekem, de keltelés nélkül, mikor operáltak engem?
Hogy hány órakor kezdték? Hát 8-kor.
Azt tudom, de mikor 8-kor?
Hát ma reggel.
Köszönöm. És milyen nap van ma maga szerint?
Hétfő.
Úgy. Na jó. Nem kell semmi.
Megigazítanám a párnát.
Hagyja csak, jó lesz.
De tessék csak hagyni.
Kerstin azt állítja, hogy egy darabig szótlanul tűrtem a párna igazítást, aztán egyszerre villám gyorsan kinyitottam karom a paplan alól, és a kezére csaptam. Ő azt hitte, fájdalmat okozott, bocsánatot kért, és gyorsan kiment. Olive Krónát már ravaszabbul fogadtam. Nem tettem fel neki egyenes kérdést. Köszönöm, tanár úr, jól érzem magam. Kérem, szabadna egy percre? Nem tudom, jól fejezem-e ki magam. Bizonyára méltóztatik ismerni Kant disziplináit, tér- és időérzékletünk formáiról. Mint orvos lehetségesnek tartja, tanár úr, hogy időérzékletünk adottság, amely a szemlélettől függetlenül...
Na, látom, egészen jól van. Viszont látásra.
Ezek után elmúlik két valódi nap, amiről alig van emlékem. Feljegyzések kerültek a kezembe, néhány oldal írás feleségem lefirkálta olykor, amiket összebeszéltem. Nem érdemes idézni, hasonlatosak azokhoz a korleírásokhoz, amiket locsogó skizofrénekről vesznek fel a tébolydában. Tudákos filozofálás, műveltségen fitoktatása, pedáns megjegyzések, lényegtelen dolgokról. Nem nagyszerű meglátások élet és halál küszöbéről, ahogy a regényes rajongók és a rossz megfigyelők hiszik. Emellett sok a vicc és paradoxul tréfás fordulat a feljegyzésekben, erre valószínűen külön vigyáztam. Ez a két nap kiesett, nem is voltam magamnál, csak rövid időre. Agyburok gyulladás jelentkezett 40 fokos láz kíséretében. Ezt később tudtam meg, mikor túl voltam a veszélyen. Órákon át fekszem, gondolkodva pislogok. Nem panaszkodom, nem hívok senkit, nem kérek semmit, várok feszülten. Ha valaki bejön, nem mozdulok, lefelé nézek, mintha nem érdekelne. De mikor ki akar menni, megszólalok. Kérem egy percre. Tudom, hogy komplikáció állott be, felnőtt ember vagyok, jogom van tudni, mi történt. Családom is van, és intézkedni óhajtok. Tessék pontosan megmondani, hány napot élhetek még. Mindig semmit mondó válaszokat kapok, mégis makacsul elmondom újra mondókámat, sietve nehogy kimenjenek közben. Miután kimentek, magamban elismétlem a kérdést, aztán elhallgatok. Ezek azonban csak visszatérő állapotok, az ébrenlét ritka percei. A többi hosszú-hosszú, sötét, egybefolyó álom. Később bejött feleségem és Olive Króna. Erővel felültetett, sokáig vizsgált. Nem volt egy szavam se ezúttal.
Szóval mióta is tart?
A feleségem valamit magyarázott.
Na, akkor ennek most véget vetünk, éppen elég volt. Egy kicsit megcsapolom. Görbedjen előre, amennyire csak tud.
Most mesterművet fogunk látni.
Hálából udvariaskodott, amiért a tanár végzi ezt az egyszerű munkát. Kár volt szólnia, pedig jót akart. Lehet, hogy Olive Krona pillanatra zavarba jött, pehjünk volt mindhármunknak. A következő pillanatban akkorát ordította, mint egy sakál. A tű úgy látszik, pont egy idegdúszba szaladt bele, Olive Krónával is talán először történt életében. Egy pillanatig tartott, de soha életemben ilyen émeítő fájdalmat nem tapasztaltam. Egyébként egész betegségem alatt ez volt az egyetlen nem tetszés nyilvánítás, ami torkomat elhagyta. Utána rögtön tárgyilagos lettem, és megkérdeztem, mennyi folyadékot kapott a gerinc csatornán át. Fél teás csésze, eddig felelte, szintén nagyon előzékenyen, de még lesz belőle. Késő délután panaszkodni kezdtem, hogy szeretnék felülni.
Azt nem lehet, de tessék hanyat feküdni, majd alátámasztom a fejét. Csak 37,6 a hőmérséklet.
24 órával a műtét után elég szép.
24 óra. Holnap reggel lesz éppen egy hete.
Thank you.
ezek már megint napok, felismerhetők és ellenőrizhetők, neve és száma van mindegyiknek, 24 órából állnak, és megszakítás nélkül kapcsolódnak egymásba. Minden napnak megvan a maga gyötrelme és gyönyörűsége. A mai reggel például Isten ilyen kezdődött, a reggelinél megállapítottam, hogy az ételnek megint íze van, a régi, gyönyörűséges, ismerős ízek, és méghozzá új változatokban ízek, nyelv és íny mámora és boldogsága, hát visszatértek hozzám. Úgy köszöntlek benneteket, mint az újszülött az első korcs tejet, mikor langyosan és habosan lefut a torka. Mikor Olive Króna bejön, forró hála önt el, valami nagyon szépet szeretnék mondani neki, de Olive Króna ezúttal mogorva és szűkszavú, siet szórakozott. Még a tartalmában hízelgő nyilatkozatban is, ahogy az ajtóból visszafordult, türelmetlenséget és szemrehányást érzek ki.
Kicsoda jön a hazájában? Elárasztanak levelekkel Magyarországból. Gratulálnak, hogy megmentettem az életét.
Délután megérteni vélem, miért volt Olive Króna rossz kedvű. Mikor elmentek a látogatók, egyedül maradunk feleségemmel. Látom, hogy nyugtalan, felugrik, kisiet, megint bejön, nem figyel. Mi baj?
Nem hagy békén a viking. Már harmadszor figyelmeztet, hogy mondjam meg magának.
Úgy, miről van szó?
Hát mit tudom én? Nem tudom, miért olyan sürgős. Hisz talán...
Szóval?
Mi... Szóval, izé. Úgy látszik... Hát kérem. Szóval azt üzeni, hogy az életét megmentette, de...
De?
De... A szeme világát már nem tudja visszaadni.
Eleget láttam életemben. Több szavam nincs. Kínos hallgatás, ő nagysága nem ismeri ki magát, könnyeket várt, kétségbeesést, legalábbis szenvedélyes kérdéseket. Nem kérdezek semmit, de már ott bujkál bennem a törvény ítéletét egyéni önérzetünk, kivételességünk nevében megvető csak azért is. Lehet, hogy orvosi szabály szerint megvakulok, de a diagnózis elfelejtette, hogy rólam van szó. Csak alkalomra vártam. Jól aludtam, a porokból csak fél adagot kértem, mert másnap délelőtre kilátásba helyezték a kötés eltávolítását. Olive Króna és Söjkvist együtt végezték az ünnepélyes aktust, behúnyt szemmel, mámoros boldogsággal élveztem a halk pattanásokat és nyisszanásokat, ahogy átvágják és lefejtik a hatalmas kötek gészt és vásznat. Szinte grammonként éreztem a megkönnyebbülést, ahogy a súlyoktól megszabadulok. Utána megnézhettem magam a kézitükörben, őrült komikusan hatott rám, hogy fülig érő nagy szám és vaskos orrom biztatóan és szemérmetesen mosolyogni próbált, mint egy boldog menyasszony a Mirtus koszorú alatt. 3 órakor egy percre egyedül maradva óvatosan körülnéztem, és nekifogtam a kitervezett ellenőrző kísérletnek. Éjjeli szekrényem üveglapján ott feküdt a kikészített könyv Thomas Mann Józsefe, magam elé tettem a paplanra, felvettem rendes szemüvegemet, amit 3 éve használok, aztán lapozni kezdtem dobogó szívvel, mint a kártyás, mikor gusztálja a lapot, amire élete legnagyobb tétjét feltett. A 237. oldalon megálltam. Mikor feleségem bejött, csendesen azt mondtam neki. Most pedig ide figyeljen. A következőket üzenem a vikingnek, és még kissé akadozva és vondatottan, de már összefüggően olvasni kezdtem. Sebei elvarrasodtak, és meglehetősen begyógyultak odalent, és szemeinek duzzadása is annyira lelohadt, hogy ki tudta nyitni, ferdén feltekintett alóluk, kíváncsian nézett megmentőire, még mosolygott is csodálkozásuk. 4 óra múlva lent voltam a szemészeti osztályon. A tartózkodó modorú szemész szótlanul vizsgált hosszú percekig, aztán ezt mormogta. Ein Wunder. Ez csoda. Május 25-én 3 héttel a műtét után a benyitó Olive Krónát azzal fogadtam, hogy megbolondulok, ha nem enged felülni legalább. Lecsendesített és elment. Sejtelem se volt, mi lesz velem. Másnap, május 26-án délelőtt jött be váratlanul.
Na, mi újság?
Fel szeretnék ülni, tanár úr.
Elülni? Miért éppen felülni? Álljon fel és járjon.
Olyan volt, mint egy álom a Bibliából. Felültem, egymás után emeltem fel lábaim, letettem a padlóra, aztán kiegyenesedtem, a kötéltáncos áll így fel produkciója csúcspontján egyensúlyozva a Niagara fölött. Aztán két lépést tettem, megálltam, megint tettem két lépést.
Na, hiszen egészen jól megy. Mikor akar kimenni?
Holnap.
Ahogy tetszik. Holnap reggel elhagyhatja a kórházat.
Grand Hotel Saltsöbadet. 10 napja üdülök itt a parkranéző földszinti szobában. Apró lázaktól eltekintve egész jól vagyok, csak hangulataimmal bírok nehezen. Olyan érzékeny lettem, mint egy csecsemő, és olyan érzelmes, mint egy kis cseléd. Úgy árad belőlem a részvét minden élő és élettelen felé, mint az influenzás nátha. Egy reggel sütkérezem a parton. Karcsú, szőke leány szaladgál izgatottan a közelemben, keres valakit, kérdezősködik, egyszer csak megfordul és szelesen felén fut. Uncle, uncle! Sírva és nevetve esik a nyakamba, összecsókol. A hal ajtajában ekkor jelenik meg egy őszülő hölgy, az édesanyja. 25 éve nem láttam gizinővéremet, hajszínén kívül keveset változott. Reggel érkeztek Oszlóból. Noémi most 21 éves. Sokáig sétálgatunk újszülött unokaugommal a ligetben és a töltés szélén. Nini, kis norvég rokon, mit meséljek neked déli hazámról, hogy ábrándjaidra is vigyázzak? Hisz annyit álmodoztál róla, magyari Imre nótáit hallgatva a rádióban. Egyet mást sorsunkról is beszéltek otthon, és rólam is, akinek legutóbbi kalandját ismered, és nyomait még láthatod rajta. Nini, kis norvég rokon, azt kérdezed, boldog és büszke vagyok-e most, hogy újjászülettem? Vagy talán megtörtnek és rokkantnak érzem magam, hajó töröttnek, akit egy irgalmas hullám partra vetett, megajándékozva őt a maradék élet alamizsnájával? Akár így volna, akár úgy, köszönöm a részvétet, kicsi nini, mert egy kicsit így is megérdemlem, és egy kicsit úgy is. Ha elszánt volnék és bizakodó, nem volnék boldog, hidd el. De ne hidd az se, hogy boldogtalanná tenne a tudat, ha hajótörött vagyok. Csodálkozom a nyugalmamon, hogy hajótöröttnek nevezem magam éppen most, mikor megmenekültem, viszont mégsem átkozom sorsomat, körültekintve a Kopár szigeten, amiről már is láthatom, hogy számomra lakatlan és elhagyatott. Te elképzelted, kedves kis nini, a büszke hajót, ahogy dagadó vitorláival szeli a felhők szövetét. Na hát igen. Ez a hajó a mi hajónk volt, az én hajóm volt, és azt sem tagadom, sok drágasággal megrakottan futott el célja felé. Hol is volt a cél? Minő jó reménység fokán? Úgy volt bizony, hogy sok aranyra és gyémántra cserélik be az értékes holmit, amivel boldog és hegyke kereskedő, útnak eredtem ezen a hajón, magam kormányosa, magam kapitánya. Ennek bizony vége, kis rokon. Sok szép holminak, színes kristály üvegnek, gomboknak és kösöntyűknek, illatos rózsaolajnak, ezer tarka csecsebecsének vége. És hogy mégis ilyen derűs és mosolygós vagyok? Látod, én nem haltam meg. A roncs kidobott magából, és jól sejtettem, hogy ami ezután jön, nem a legtöbbnek elérése, hanem a legkevesebbnek kivárása, amivel újra kezdhetem az életet. És úgy jártam a világban már is, ahogy Robinson szigetén illik járni a hajótöröttnek. Ajándéknak vettem minden lomot és szemetet, amit háborgó vizek tetején leltem, hulladékát a büszke hajóknak. És megszoktam mindenben meglátni az alamizsna értéket, és feledni azt, ami hiányzik, értékelni a minimumot a maximummal szemben. Elfogadni adósomtól ezred részét annak, amivel tartozott, lemondani a többiről, megelégedni vele, ha hitelezőm csak 1 font húst kért a testemből, csak 1 bőrt nyúzott le rólam könnyelmű adósságom fején. Felháborodni sors igazságtalanságán, ember igazságtalanságán, ugyan kicsi nini. Nincs ennek helye Robinson szigetén. Elárult a barát, megcsalt a bajtárs, kifosztott a kalmár. Ugyanakkor látott, karjába ölelt az ismeretlen, megmentett az idegen, visszaadta a legfőbb gúnyámat, a bőrömet, akire rábíztam. Oda néz. Mi az ott a fövényen? Ó, földön túli boldogság, ó, tündérálom! Heuréka, egy lyukas kanál, bizonyára az elsüllyedt hajóról való. Ezzel a kanállal kikaparom, kiásom a sziklát, és kunyhót építek rá, hallod? Mához egy évre palotám lesz ezen a lakatlan szigeten. Emlékszel kis nini Cézár mondására Egyiptom földjén? Aki nem remél semmit, nem esheti kétségbe sem. Soha. Régóta nem remélek én sokat. Köszönöm magyar barátaimnak, hogy nem hagytak elveszni. Köszönöm aggodalmaid mindenkinek, aki aggódott értem. Köszönöm idegenek imáját. Köszönöm kis rokon, hogy türelmesen hallgatsz. Köszönöm Olive Krónának hátralévő éveimet. És köszönöm az olvasónak kegyes és szíves figyelmét.